Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a levélbeli szentigét, ami Szent Háromság ünnepe után 16. vasárnapnak igehirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levelében, az első fejezet harmadik versétől a következőképpen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely erős ugyanazoknál a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részesei vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarom, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felülvaló megterheltetésben volt részünk. Annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Saul a kivételezett helyzetben élő fanatikus zsidó ember, aki egy elit rabbi iskolában, Gamálielnek a rabbi iskolájában tanult, elindult Damaszkuszba. Hogy aztán a damaszkuszi úton találkozzon a feltámadottal, és hogy ez a találkozás egy életre átformálja az életét. Az elkényeztetett rabbi tanonc, aki kivételezett helyzetben van, attól a pillanattól fogva szenvedéseket hordoz Krisztusért, szenvedéseket vállal az evangélium hirdetéséért, és mindent vállal, és mindent elhordoz Krisztusért. Ebben az igében is azt hallottuk, hogy Ázsiában járt Pál kísérőivel, és megpróbáltatások vártak rá. Nehézségeket, fájdalmakat, sőt szenvedéseket kellett nekik elhordozniuk, sőt még az életük is veszélyben forgott oly mértékben, hogy már ők maguk is leszámoltak az élettel, és várták a halált. Pál nem részletezi, nem konkretizálja azt, hogy melyek voltak ezek a szenvedések, vagy mi volt éppen az azok, amiért már a halált várta, de az biztos, hogy nem véletlenül panaszkodik Pál. Hiszen ha ő így panaszkodik, akkor valóban olyan megpróbáltatások elé került, amelyeket nehéz volt elhordozni, amely egész embert kívánt, és amelynek az elhordozásához szüksége volt támaszra, erősítésre, sőt vigasztalásra. És Pál apostol gyönyörű szép bizonyságot tesz arról, hogy ez a vigasztalás, az az erő, amely neki ahhoz volt szükséges, hogy ezeket a megpróbáltatások elhordozza és elviselje, onnan felülről jött. Nem embertől, hanem onnan felülről. És ezt hangsúlyozza Pál, nem is egyszer hangsúlyozza Pál, hogy az erő, a vigasz onnan felülről jött. Ez adta neki az erőt. Ez adta neki a bátorságot, hogy el tudja hordozni azokat a meg nem nevesített szenvedéseket, amelyek Ázsiában rá és kísérőre vártak. Modern korunkban az egyik legnagyobb baj, hogy az embereknek a többsége nem tudja, honnan merítsen erőt és vigaszt. Az embereknek a többsége olyan lemondó, olyan fásult, olyan kiábrándult, olyan pesszimizmusra hajló. Nem egy statisztika, felmérés bizonyítja, hogy a magyar ember talán az egyik legpesszimistább nép, és talán lehet ebben valami igazság. Mert az élet nem könnyű. És az emberek a sok tehertől, a sok megpróbáltatástól, a sok nehézségtől elveszítik sokszor az életkedvüket, elfogy az életerő, elfogynak a tartalékok, kimerül az akkumulátor. Láttam egy újságban egy hirdetést, az volt a hirdetés fölé írva, hogy kedvetlen. És akkor a szó alatt ott volt egy gyógyszeres doboz, valószínű, hogy egy élénkítő gyógyszer, vagy vidámságot adó gyógyszer, és a reklám szöveg alatt volt két fotó is. Az első fotón egy női arcot lehetett látni, aki a két tenyerébe temeti az arcát, és olyan üres tekintettel, ahogy szokták mondani, néz ki a fejéből. Élet nélküli szemek. És mellette volt egy másik kép, ugyanez a női arc volt, ugyanez a női arc, de ez a női arc már nevetett, mosolygott. Nyilván a reklám azt akarta sugallni, hogyha bekapja azt a tablettát, akkor abból a szomorú, lemondó, kedvetlen emberből egy vidám, jókedélyű ember lesz. De én azért hadd higgyem, és hadd valljam azt, hogy ezt a változást nem valamiféle tabletta fogja előidézni. Nem gyógyszertárba kell menni azért, hogy egy kedvetlen, kedvét vesztett, letargiába esett, szenvedésektől megtüzdelt élet után vidám legyen valaki. Ennél több kell, hogy pár pirulát bekapkodjon. Ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz arra van szükség, amiről Pál tesz bizonyságot. Pál a szenvedő Istenről beszél. Az értünk szenvedő Istenről beszél. Ez az értünk szenvedő Isten, aki ismeri a mi szenvedéseinket. Ez adja meg az embernek az igazi vigasznak a lehetőségét. Pál arra a Krisztusra mutat, aki ott van a Golgotai kereszten, ott szenved iszonyatos fájdalmak közepette, és úgy imádkozik, én Istenem, miért hagytál el engem? Az ő szenvedése adja a mi reménységünket. Az ő szenvedéséből meríthetünk erőt, mert az, hogy ő így szenved, ahogy szenved ott a kereszten, azt jelenti, hogy ő átéli, tudja, mit jelent emberként szenvedni ezen a földön. És ő adja az erőt. Ő adja a vigaszt. A 122. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Én mindig ott vagyok veletek. Vannak élethelyzetek, amikor az emberi szó már kevés. Vannak élethelyzetek, amikor ember már nem tud segíteni. Vannak élethelyzetek, amikor már csak azt tud segíteni, hogy az ember odahúzódik az értünk szenvedő Úr lábához. És ebből kapunk erőt. Ebből kapunk vigaszt. Nem mástól. egy idős lelkész ismerősöm, aki már nem él, Isten nyugosztalja, de az előző szolgálati helyemen, még mikor kezdtem a lelkészi szolgálatot a Veszprémi Egyházmegyében, együtt szolgáltunk és lelkészgyűléseken sokszor beszélgettünk. Az egyik lelkészgyűlésen elmesélte azt az esetet, hogy meghalt a egyik fia. És a fiának a temetésének a napján várt rá egy gyászisten tiszteleti szolgálat, egy másik családnak a gyászisten tiszteletét tartotta, és miután a fiát ez a lelkész eltemette, 2 órával később már annál a családnál járt, és mondja a lelkész, hogy ezen a ige szolgálaton arról az ószövetségi, jól ismert ószövetségi történetről prédikált, amikor Ábrahám föl akarja áldozni Izsákot, a fiát. Szép bizonyságtétel volt, szép prédikáció, és a prédikáció végén az asszony, az özvegy, a gyászoló, aki szintén a fiát veszítette el, azt mondta a lelkésznek: tisztelendő úr, maga nagyon könnyen beszél, hiszen maga még nem temette el a fiát, mint én. És akkor, amikor megtudta az az asszony, hogy a lelkész 2 órával ezelőtt temette el a fiát, akkor összeomlott az az asszony, és azt mondta a lelkésznek: tisztelendő úr, mutassa meg nekem azt az Istent, akit maga képvisel. Mert csak Isten közelében lehet elviselni a nehézségeket. Onnan felülről. Onnan jön. Onnan jön a segítség. Onnan jön az erő. Nem embertől, hanem az élő, igaz, vigasztaló Istentől, attól az Istentől, aki Pálnak is megadta a szükséges lelki és testi erőt ahhoz, hogy elhordozza a nehézségeket. Ahogy nekünk is mindig el kell hordozni a nehézségeket, úgy mi is onnan felülről kapjuk ezt a támaszt, ezt a segítséget. Ézsaiás könyvében olvassuk: ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én is titeket. Ahogyan egy anya tudja vigasztalni a fiát, úgy tud vigasztalni bennünket az élő Isten. Rembrandtnak van egy jól ismert festménye, talán sokan láthatták. A tékozló fiút festette meg Rembrandt. Nagyon sok érdekes, tanulságos részlete van annak a festménynek, amikor Rembrandt azt a pillanatot ragadja meg, amikor a tékozló fiú hazatér, és az apja átöleli, átkarolja, a fiú tépett, szakadt, rongyos ruhában érkezik haza, és az egész testtartása, ahogyan az apja karjaiba omlik bele, azt sugallja, hogy én méltatlan vagyok arra, hogy újra a fiamnak nevezzél engemet. De igazából nem is ez a legérdekesebb része ennek a Rembrandt festménynek, hanem az, ha valaki látta és talán észrevesz, vagy látni fogja, majd megfigyeli, hogy az a két kar, az apának a két karja, ami átöleli a hazatérő tékozló fiút, egyik kar vastagabb, a másik pedig jóval vékonyabb. Mert az apa megtart, és az anya pedig simogat. Mert az egyik erősít, a másik pedig vigasztal. Az egyik kar erősít, a másik vigasztal. Úgy, ahogyan Krisztus. Egyik karjával tart bennünket, másik karjával meg vigasztal. Egyik karjával megakadályozza, hogy lezuhanjunk, elessünk, másik karjával pedig megadja azt az erőt, amire az életben olyan sokszor szükségünk van. Kedves testvéreim, a vigasz soha nem embertől jön, hanem onnan felülről, az élő Istentől. Ahogyan megkapta ezt a vigasztalást Pál, ott a szenvedések, a nehézségek között Ázsiában, és örömmel tesz arról bizonyságot, hogy ő valóban megkapta ezt a vigaszt és erősítést onnan felülről, úgy ad nekünk is, mindnyájunknak vigaszt és erőt a felülvaló Isten. Kívánom, hogy érezzük életünk minden napján ezt a támaszt, ezt a biztonságot, ezt a segítséget, mert Krisztus ott van a közelünkben, ott van mellettünk, vagy ahogy a Zsoltár mondja, én mindig ott vagyok veletek. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a te apostolod gyönyörű szépen tesz bizonyságot arról a megtapasztalt kegyelemről, hogy megadtad neki azt az erőt, amire abban a helyzetben, amelybe került, szüksége volt. Mi is megérezhetjük, megtapasztalhatjuk azt, hogy ott vagy velünk mindig. Nem hagysz bennünket soha magunkra egyedül. Mindig megadod a vigasz lehetőségét, a támaszt és a szükséges erőt. Add, hogy érezzük a te közelségedből fakadó vigasztalást, hogy bármilyen helyzetbe is kerül az életünk, bármi vár is ránk az életben, legyen erőnk azt elhordozni. Áldj meg minket. Amen.